Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az isteni irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következőkben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben.
dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem! Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem! Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mi nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. Ebben a pillanatban átjárt Isten világossága. Éreztem, hogy Isten egyedüli tulajdona vagyok. Éreztem a lélek legnagyobb szabadságát, amiről ezelőtt sejtelmem sem volt. Ugyanakkor láttam Isten irgalmának dicsőségét, s körülötte lelkek seregeit, akik jóságát dicsőítették. Lelkem teljesen elmerült Istenben, s e szavakat hallottam. Te vagy legkedvesebb leányom. Isten élő jelenlétét egész nap éreztem. 1938. május 1-e. Ma este azt mondta Jézus. Leányom, nem hiányzik-e valami néked? Azt válaszoltam. Ó, szerelmem, ha velem vagy, mindenem megvan. Az Úr ezt felelte. Ha a lelkek egészen rám bíznák magukat, magam tenném szenté őket, s még nagyobb kegyelmekben részesíteném őket. Vannak lelkek, akik semmibe sem veszik fáradozásaimat, de én nem kedvetlenedem el. Akárhányszor visszajönnek hozzám, segítségükre sietek. Irgalmammal védelmezem őket, s könyörületes szívemben első helyet biztosítok részükre. Írd fel a szerzetes lelkek részére, hogy gyönyörűség a szívükbe jönnöm a szent áldozás által, de ha valamelyik szívben más valaki lakozik, azt nem bírom elviselni. A leggyorsabban távozom tőle, s minden neki készített kegyelmet és adományt magammal viszek. A lélek még észre sem veszi távozásomat. Némi idő után aztán felfigyel belső ürességére és elégedetlenségére. Ó, ha ekkor hozzám fordulna, segítségére lennék, hogy megtisztítsam a szívét. Mindent helyrehoznék ebben a lélekben, de tudatos beleegyezése nélkül nem tudok gazdálkodni a szívében. Gyakran érintkezem haldoklókkal, kérem nékik Isten irgalmát. Ó, milyen nagy az Isten jósága, sokkal nagyobb, mint ahogy fel tudjuk fogni. Az Isten irgalomnak vannak olyan pillanatai és titkai, amelyek fölött még az ég is csodálkozik. Ítéletünk némuljon el a lelkek felől, mert Isten irgalma különleges irántuk. Ma a szent órán kértem Jézust, tanítson meg a lelki életre. Jézus azt mondta, leányom, tartsd magad hűségesen szavaimhoz, melyeket neked mondok. Ne becsülj túl sokra külső dolgokat, még ha drágának tűnnek is neked. Mondd le magadról, s légy velem állandóan. Bíz rám mindent, ne tégy semmit magadtól, így mindig nagy lelki szabadságban maradsz, és semmilyen külső körülmény és esemény nem fog megzavarni. Ne törődj az emberek véleményével. Engedd, hogy saját tetszésük szerint ítéljenek meg. Ne védekezz, nem árthatnak neked. Igénylésük első jelére adj oda mindent, még ha a legszükségesebb dologról lenne is szó. Ne kér semmit anélkül, hogy tőlem tanácsot ne kérnél. Engedd, hogy elvegyék tőled azt is, ami megillet. Elismerést, jó hírnevet. Első helyen álljon a lelked. Így mindentől megszabadulva nyugodjál szívemen. Békéd ne engedd semmivel megzavarni. Kis tanítványom, fontold meg szavaimat, melyeket most mondtam neked. Ó, szerelmem, örökmesterem, mi jó hallgatni, mert az engedelmesség erőt és hatalmat ad a léleknek a tettek megvalósítására. Ma láttam a megfeszített urat. Szívének sebéből értékes gyöngyök és gyémántok hullottak. Láttam, hogy számos lélek összegyűjtötte ezeket az adományokat. Volt köztük egy lélek, aki a legközelebb áll a szívéhez. Igen sokat gyűjtött belőlük, nem csak magának, hanem mások részére is, mert ismerte ezen adományok értékét. Az üdvözítő azt mondta nekem: ezek a kegyelmek kincsei, amelyek a lelkekre ömlenek, de nem minden lélek tudja kihasználni bőkezűségemet. Ma azt mondta nekem az Úr: leányom, nézd irgalmas szívemet, s tükrözd irgalmát saját szívedben és tetteidben, hogy téged is, aki irgalmam hírnöke vagy, átjárjon irgalmam. 1938. május 8-a. Ma láttam két földbevert oszlopot. Mindkettő nagyon nagy volt. Az egyiket én, a másikat egy bizonyos személy, SM, felfoghatatlan erőfeszítéssel, fáradtsággal és erővel döngölte a földbe. Midőn már állt az oszlop, magam is csodálkoztam, honnan volt erőm a beveréséhez. Megértettem, nem az én, hanem az ég ereje működött itt. A két oszlop a kép közelében állt, s a képet erre a két oszlopra helyezték, mégpedig jó magasra. A két oszlopon hirtelen egy nagy templom keletkezett. Belsejében és külsejénél is látható volt egy kéz, amely befejezte a templom építését, de a kéz tulajdonosát nem láttam. A templomban és körülötte nagy tömeg tolongott. Mindenkire kiáradtak a sugarak Jézus legirgalmasabb szívéből. Ma szent áldozás után így szólt Jézus: leányom, adj nekem lelkeket. Tudd meg, az a feladatod, hogy lelkeket nyerj meg részemre imáiddal, áldozataiddal és bátorítással, hogy bízzanak irgalmasságomban. Ó, úgy vágyom irgalmat dicsőségére, magamnak meg keserűségre és szenvedésre. Ha látom irgalmat dicsőítését, mértéktelenül boldog vagyok. Minden gyalázat, megaláztatás, lealacsonyítás érjen csak engem, de a te irgalmad dicsősége és tisztelete zengjen. Ez elég nekem. A teremtő és a teremtmény. Imádlak téged, Uram és Teremtőm, elrejtve a legméltóságosabb oltári szentségben. Imádlak téged, kezed minden művéért, melyekben oly sok bölcsességet, jóságot és irgalmasságot mutattál nekem. Ó, Uram, oly sok szépséget szortál a földre, s ezek mind felfoghatatlan szépségedet hirdetik, bár csupán gyenge viszfényeid neked, felfoghatatlan szépség. Rejtve és titokzatos módon vagy jelen, és szépségedet elrejtetted előlem, de hit el megvilágosított szemeim mégiscsak felérnek hozzád, s lelkem felismeri teremtőjét, legfőbb javát. Egész szívem elmélyed imádásodban. Uram teremtő, jóságot felbátorít, hogy szóljak hozzád. Irgalmad eltávolítja a közöttünk tátongó szakadékot, ami elválasztja a teremtőt a teremtménytől. Veled beszélni, ó Uram, gyönyörűség a szívemnek. Benned megtalálok mindent, amire csak vágyódhat a szívem. Fényed megvilágítja értelmemet, s képessé tesz, hogy mind jobban felismerjelek téged. Nálad kegyelemözön árad szívembe, s itt örök életet meríthet magának lelkem. Ó Uram és Teremtőm, ezeken az adományokon kívül önmagadat adod nekem, és szorosan egyesülsz velem nyomorult teremtményeddel. Itt szívünk szavak nélkül is megérti egymást, itt senki sem tudja megszakítani beszélgetésünket. Amiről veled beszélek, Jézus, az a mi titkunk, amelyről a teremtmények nem fognak tudni, s még az angyalok sem merik megkérdezni. Ezek titkos megbocsátások, melyekről csak Jézus tud és én. Ez az ő irgalmának titka, amely minden lelket egyénileg átfog. Ezért a felfoghatatlan jóságodért imádlak téged, Uram és Teremtőm, teljes szívvel és lélekkel. S bár dicsőítésem nyomorúságos és kicsiny, mégis nyugodt vagyok, mert tudod, gyarlósága ellenére is őszinte. Ahogy a fenti szavakat írtam, megpillantottam Jézust, amint fölém hajolt és megkérdezte. Mit írsz, leányom? Azt feleltem, rólad írok, Jézus, elrejtettségedről a legszentebb oltári szentségben. Felfoghatatlan szeretetedről és irgalmadról az emberek iránt. Ezt válaszolta Jézus. Legmélyebb titkom titkárnője, tudd meg, kizárólagos bizalmamat élvezed. Az a feladatod, hogy mindent leírj, amit irgalmamról tudattam veled a lelkek javára, akik majd ezt az írást olvassák, s lelkük vigaszt és bátorságot merít belőle, hogy hozzám jöjjenek. Ezért kívánom, hogy minden szabad idődet az írásra fordítsd. Ó, Uram, lesz-e mindig időm, ha csak rövid is az írásra ír? Jézus azt felelte. Nem a te dolgod, hogy ezen gondolkozz. Tégy annyit, amennyit tudsz. Úgy fogom irányítani a körülményeket, hogy amit kívánok, könnyen teljesíthesd.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdés áll. Felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával, ez a találkozó szerdán volt. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban egy kikerülhetetlen tény, ha itt hagynák a kontinenst, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákum jönne létre. Kifejtette, az ukránokról stratégiát választottak, szavai szerint lehúzza őket az örvény, ezt mutatja az az amerikai javaslat is, hogy vigyék le a sorozás korhatárát 18 évre. Nincs más választásunk, mint hogy Brüsszel ellenzékeként dolgozzunk, jelentette ki a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint Brüsszelben egy nagy koalíció jött létre az Európai Néppárt és a baloldali pártok között. Ez kudarcra van ítélve, ezért idővel többségben leszünk, tette hozzá. Brüsszel ránk akarja erőltetni a rossz politikáját, de mi küzdeni fogunk az igazunkért és a magyar szuverenitásért, tette hozzá Orbán Viktor. Arról is beszélt, hogy a 2027 utáni pénzügyi ciklus megszavazásához Magyarország voksára is szükség lesz az Unióban, de ezt csak akkor tesszük meg, ha a visszatartott 12,5 milliárd eurót kifizetik. Hozzátette, hogy Brüsszelnek meg kell változtatnia a gazdaságpolitikáját, ezért hozták létre a versenyképességi paktumot a magyar soros elnökség alatt. Egyúttal megemlítette, hogy Románia a schengeni övezet része lesz januártól, és ezt is most sikerült elérni. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján novemberben Magyarországon a benzin átlagára 4, míg a gázolajé 2 forinttal volt kedvezőbb a környező országok átlagáránál. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ezzel teljesült a kormány elvárása. Októberben az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, biztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt, amely elsősorban a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása alágazatok növekedésének volt köszönhető. Már lehet pályázni az új nagyvállalati fókuszterületi innovációs programra, jelentette be Bódis László. Az innovációért felelős helyettes államtitkár ismertetése szerint a nagyvállalkozások önállóan vagy kis- és középvállalkozásokkal együttműködésben úgynevezett konzorciumi formában is jelentkezhetnek, egyetem vagy kutatóintézet bevonása kötelező. A pályázat keretösszege 15 milliárd forint, egy projekt minimum másfél, legfeljebb 3 milliárd forintra pályázhat, azzal, hogy a támogatás intenzitása 50% körül alakul. Több mint 850 millió forintos Európai Uniós támogatásból indított informatikai fejlesztést a Magyarországon kizárólagos jelleggel igazságügyi újnyom és tenyérnyom vizsgálatot végző Nemzeti Szakértői és Kutatóközpont. Az Európai Unió információs rendszerei közötti összehangolt működéshez járulnak hozzá. Hosszú szünet után újraindulhatnak a tárgyalások Magyarország és Norvégia között a norvég alapforrásainak felhasználásáról. A Szabad Európa értesülései szerint a kormány és Norvégia az év végéig megkezdheti a hivatalos egyeztetéseket, amely nyárra akár megállapodással is zárulhat. Ez jelentős lépés lenne a 2021 óta felfüggesztett támogatások elérhetővé tételében, amelyből hazánk számára több 100 millió euró állhat rendelkezésre. Leállt a kőolajszállítás az orosz barátság vezetéken keresztül Csehországban, idézi az Infostart a cseh ipari és kereskedelmi minisztert. Lukasz Felcsek szerint nem fenyeget az a veszély, hogy a vállalatok és a háztartások számára ne lenne elegendő olaj, azonban az még nem világos, hogy mi okozta a leállást. A légiutasok száma csak nem 20%-kal nőtt tavaly az Európai Unióban. A repülővel utazók száma mintegy 973 millió volt 2023-ban, ami konkrétan 19,3%-os növekedés 2022-höz képest, tájékoztatott az Európai Unió luxemburgi székhelyű statisztikai hivatala, az Eurostat. A munkanap áthelyezéshez igazodnak a MÁV csoportjáratai. A vonatok ma és 13-án munkanapi, 7-én és 14-én a pénteki menetrend szerint járnak. A Volán holnap és 14-én is a munkanapokon, tanítási napokon érvényes menetrend szerint közlekedteti a buszokat. Végül az időjárásról. Holnap a hét 6. munkanapján is felhős, borult lesz az ég, némi szitálással, gyenge esővel, helyenként felélénkülő széllel. A hőmérséklet szombat hajnalban 0, napközben plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik.
Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra a katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunk a 2024. január 12-i adás ismétlése, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és Kovácsné Nagy Diannával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittanárával Jézus Krisztus személyéről elmélkedik.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit, Diával, Annával és Zoltánnal ismét itt vagyunk együtt, és egy történetet szeretnék elmesélni, amit jó pár évvel ezelőtt hallottam egy atyától, aki elmondta, hogy volt egy rendkívül érdekes, izgalmas történet az 50-es évek Magyarországának egyik településén, egyik falujában. Ez pedig az volt, hogy elindultak a propagandisták faluról falura, és a kultúrházakban előadást tartottak, amelynek fő témája az új életforma, a marxizmus, a kommunizmus eszméi, és természetesen próbálták magát a kereszténységet, amely azért egész jól működött a magyar társadalomban, a keresztény társadalom az gyakorlatilag egy létező valóság volt a II. Világháború után is még, de hogy ezt minél hamarabb megszüntessék, ezért jártak ilyen népművelők, nevezhetjük őket névbutítóknak is, akik mindenféle egyéb felkészültség nélkül elmondták azt a néhány jól betanult gondolatot, amit a pártközpontban elmondtak. És egy ilyen előadás alkalmából azt mondta az egyik előadó, hogy az pedig, hogy kereszténység, azt felejtsék el, a Biblia az egy mese, egy mesekönyv, és Jézus pedig nem is létezett, ő egy kitalált személy. És akkor egyszer csak valaki feltette a kezét a közönség soraiból, és megkérdezte az előadót, hogy ismeri-e a nagy szovjet enciklopédiát. Nyilván azt válaszolta, hogy ismeri. És ami abban benne van, azt ön elhiszi? Persze, hát az a legnagyobb tudományos mű, ami létezik a világban. Jó, hát akkor felolvasnám, hogy a Jézus Krisztus címszó alatt mit lehet ott benne olvasni. És akkor elolvasta, hogy Jézus Krisztus egy létező történelmi személy, időszámítás kezdete környékén született, kereszthalára ítélték, kivégezték, és a követői egy új egyházat alapítottak. És akkor ezzel véget is ért az előadás, a népbutító ember otthagyta a színpadot, hiszen ha még a szovjet enciklopédia is történelmi személynek tartja Jézust, akkor innentől kezdve nincs értelme szembeszállni ezzel. Amikor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy kinek tartanak engem az emberek, ott különböző válasz adódik. És aztán Péter apostol elmondja az apostoli közösség is, hát a keresztény közösség hitvallását, hogy igen, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Jézus tehát történelmi személy, Jézus az élő Isten fia, tehát sokféle mondatot tudunk mondani, és az alapvető hit annak a Krisztussal foglalkozó része az, hát rendkívül sok, nagyon jó szerzőktől származó idézeteket tud mondani. De lehet, hogy a kedves hallgatók kíváncsiak arra, hogy egy dékán, egy hittanár, egy egyetemi polgár, az tulajdonképpen mit is tart Jézusról? Ki nektek Jézus, Zoltán?
Nekem Jézus nagyon személyes, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő az a példa, akinek a szemén, szemüvegén próbálom megszűrni, hogy mit kell tennem, de most nyilván a történelmi idők az ókorban nagyon mások voltak, de meg vagyok győződve, hogy egyáltalán nem volt olyan probléma, vagy most nincs olyan probléma, ami nem lett volna akkor. Nem lett volna olyan dilemma és fordítva. Tehát a teremtett világban gyakorlatilag lehet, hogy más megközelítésben, de azért minden probléma létezett már. Úgyhogy Jézus ugye nekem a hitem, ami azt jelenti, hogy ahogy itt most említetted ezt a történetet, de még akár az is megtörténhetett volna, hogy a nagy szovjet enciklopédiában nem szerepel Jézus, de akkor azt is megkérdezhette volna, hogy vajon ő jelen volt azoknál az eseményeknél, amelyek szerepelnek benne, és hogy azt mondja, hogy nem, akkor mi alapján hiszi el? Tehát visszatérnék ahhoz, hogy hit, a hit, amivel nem biztos, hogy találkoztunk, de a hit, amiben hiszünk. Tehát ez most nyilván, ez a megfogalmazás, ez nagyon egyszerű a részemről, de gyakorlatilag nem a való világban megtapasztaltat, hanem a transzcendenst jelenti, azt a megnyugvást és azt a bizodalmat, ami alapján én igyekszem azért az életemet élni, a sok hibával is, de azért mindig van hová nekem visszatérnem.
Anna?
Nagyon izgalmas, mert nekem nagyon sokat hozzáadott az Isten képemhez az, amikor elkezdtem a Szent Háromságos egy Istenről gondolkodni, és valóban úgy tekinteni, hogy a teremtő atya képe valahogy erőteljesen megvolt bennem, feltétlenül a gyerekkorhoz kapcsolódóan is, a gyermeki léthez kapcsolódóan is. Valahogy a Szentlélek az számomra, mint éltető erő, mint jóra indító, mint forrás, nagyon-nagyon erőteljes szintén. És ilyen értelemben Jézus Krisztussal kell a legtöbbet foglalkoznom, így nekem személy szerint, hogy minél inkább értsem. És nagyon hasonló dolgot élek meg, mint amiről Zoltán beszélt, hogy én úgy érzem, hogy mintha így tényleg ketten mennénk az úton. És hogy minél inkább az a feladatom, hogy az ő szemével lássak, és hogy tényleg az ő példájából merítsek. Nem mondom azt, hogy ez mindig sikerül, vagy ez tökéletesen művelem, de már én hálás vagyok magáért a gondolatért is, hogy ez egyáltalán meg tudott bennem fogalmazódni. És azért nekem most a közelmúltban egy nagyon-nagyon jelentős dolog volt az életemben az, hogy édesanyámat napi szinten kellett gondoznunk, és az ő ellátására és az ő jólétét segítő dolgot ki kellett találnunk, vagy egy megoldást kellett találnunk az ő helyzetére, és azért ott a szenvedő Krisztusnak és a kereszt hordozó Krisztusnak a képe nagyon-nagyon sokat adott nekem. És úgy érzem, hogy ilyen értelemben még inkább közeledtem, és még inkább erőteljesebb bennem ez a kép, hogy Krisztus az, aki emberré lett, eljött ebbe a világba, az embersége terhét és az emberségünk terhét is Istenként megtapasztalva tud minket abban segíteni, hogy minél inkább tényleg tudjuk azt képviselni és olyanná válni, amit az Isten elképzelt rólunk. Valami ilyen dolog.
Katolikus iskolában a hitoktatás, ahogy azt többször is említettem, az egy nagyon fontos és nagyon különleges feladat, hiszen még azok a szülők is, akik egyébként nem vallásosak, ha már a gyermekük katolikus iskolába jár, akkor nagyon sok mindent elvárnak. Még akkor is, hogyha ez az ő életükben esetleg nincs meg. És hát én sokszor hallottam 11 néhány év alatt, amikor katolikus iskola igazgatója, főigazgatója voltam, hogy azért hozzuk ide a gyereket, mert itt aztán a rosszat biztos nem fog tanulni. És hogy itt majd megnevelik őt jobban, mint egy másik fenntartású iskolában. De azért mégiscsak nekünk az lenne a célunk, hogy mire a 8 évet, vagy akár a 12 esztendőt katolikus iskolában a gyermek végigjárja, legyen egy Isten képe, legyen egy Jézus képe. Hitoktatásod során hogyan tudod bemutatni Jézus Krisztust?
Hát én a gyermekeknek ugye életkori sajátosság szerint úgy mutatom be, hogy barátként tekintsenek Jézusra. Egy olyan barátként, aki mindig mellette van. Hogyha azt érzi a körülötte lévő világban, hogy nincs, aki meghallgatja, hogy nincs olyan személy az életében, akivel le tud ülni beszélgetni, hogy Jézus mindig ott van mellette. Hogy mindig figyel rá, mindig meghallgatja, akár jó dolog történik vele, akár rossz dolog. És saját élethelyzetemre tudnék most így visszautalni, amit a gyermekeknek is szoktam mondani, hogy az imádság nagyon fontos, hogy imádkozzunk, és hogy megéljük azt, hogy meg megérezzük, hogy Jézus ott van mellettünk, és hogy meghallgat. És tényleg, hogy az ember, hogyha valamiért imádkozik, az imádság ereje az hathatós, és szoktam mondani a gyermekeknek, hogy nem elég egyszer imádkozni, nem elég kétszer imádkozni, hanem folyamatosan kell imádkozni, és bizony az ember, amiért imádkozik, az meghallgatásra talál. És hogy tanítóként van a szemünk előtt, ugye Jézus, hogy tanít minket, hogy a mindennapi életünket azt hogyan éljük meg.
Jézus Krisztus tulajdonképpen egy olyan szereplője a közéletnek, ha mondhatjuk ezt így, aki megjelenik a lelki szinten, az egyes emberek életében, megjelenik különböző olvasmányokban. Szinte meg sem lehet számolni azokat a könyveket, amelyek Jézus életét dolgozzák fel, akár ilyen nagyon-nagyon apokrif módon, akár valami regény formájában, akár személyes példákon keresztül, és hát nagyon sok teológusnak van könyve, amelyik Jézus Krisztus vagy Jézus a Krisztus címet viseli. Amikor én a teológiai licenciára készültem, akkor a dogmatikán belül a krisztológiai rész volt az én választott területem, és hát vagy 10-12 könyvet kellett elolvasni, amit mind katolikus szerző írt, de szinte mind a 10-12 könyv másként mutatta be Jézus arcát. És amikor eljutottam afrikai vagy dél-amerikai országba, akkor ott is azt tapasztaltam, hogy mindenki próbálja egy picit saját képére formálni Jézusnak a képét. Fekete színű Jézus szobrot lehet vásárolni mondjuk afrikai országban, és mégis minden nép ugyanazt a Jézus Krisztust állítja maga elé. Zoltán, te Dél-Koreában sok időt eltöltöttél, és úgy a világ más területéről is vannak benyomásaid, nagyon sok felé jártál, és különböző helyeken próbáltál tapasztalatot gyűjteni tudományos munkádhoz. Mit látsz arról, hogy Európán kívüli embereknek mit jelent Jézus?
A koreai tapasztalat azért nagyon izgalmas, mert egyszerre van jelen a koreai társadalomban a konfucianizmus, és egyszerre van jelen a kereszténység. Ez egy nagyon érdekes találkozás, mert a mindennapok szintjét azt a koreai kultúra határozza meg, és a kereszténység pedig ha nem is azt próbálom kifejezni, hogy nem hagyja át a teljes koreai kultúrát, de valahogy nagyon érdekes maga a találkozás is. Talán elmeséltek egy anekdotát, ami nem a hittel, hanem ezzel a találkozással kapcsolatos. Szülban nagyon sok a tüntetés, mint hogyha ilyen folklór jellege lenne, hogy napi szinten van egy tüntetés, ezeket bejelentik, ennek megvan a koreográfiája, megvolt a koreográfiája, hogy akkor a nagy aluljáróban merről jönnek a tüntetők, merről a rendőrök, és amíg békésen zajlott a karácsonyi vásárig, hol fognak összecsapni. Na most volt egy tüntetés, amit nagyon nehezen tudtam értelmezni, felvonultak ott, ahol laktunk a külvárosban, és azt mondták, hogy az ellen tüntetnek, hogy ott egy katolikus templom legyen. És én nem tudtam megérteni, hogy ez miért van, hisz nagyon sok katolikus él Dél-Koreában, de azt mondták, hogy azok tüntetnek, akik még katolikusok is, akik ingatlan tulajdonosok, ugyanis úgy tartják, hogy ha ott egy urnatemető lesz, akkor az a régi koreai hiedelem szerint szellemeket is jelent. Ennek semmi teológia alapja nincsen, amit itt most mondok, csak hogy bemutassam, ugye? És akkor én megkérdeztem, de ez hogyan fér össze a hitetekkel? Tehát azt mondták, hogy ez most nem hit kérdés, hanem anyagi kérdés, és ez nem a teljes koreai kultúrára jellemző, csak ennyire összetett volt. Úgyhogy én próbálom ezt egy picit, hogyha lehet, akkor másképpen magamban feldolgozni, és az én koreai barátaim sem így hitték, és sajnos a köznapi szinten nagyon gyakran ezek a különböző hitek, meg a tárgyi világban a szokások, azok még összecsapnak. Most bocsánat, hogy nem mélységében közelítettem meg a problémát, csak egy picit próbáltam rávilágítani, hogy azért még milyen nehézségek vannak gyakorlatilag ezen a téren is, és mi az, amit túl kell haladnunk adott esetben.
Az is egy nagyon fontos szempont, amikor a Jézus képet próbáljuk megrajzolni, hogy honnan tudjuk megismerni Jézust. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor ott van egy hiteles korlenyomat. És aztán még a Új Szövetség többi könyveit, ha olvassuk, akkor ott is kapunk különböző információkat. De aztán, ahogy az ember a Bibliát olvassa és közben éli a saját életét, akkor biztos, hogy kialakul egy olyan Jézus kép, egy olyan személyes Jézus kép, amelyik már az előttünk járt, nekünk jó példát jelentő szüleinknek, papoknak, tanárainknak a Jézus képéből, mint egy mozaik szerűen ábrázolódik bennünk. Annát arról szeretném kérdezni, hogy a te Jézus képed az milyen példák alapján áll össze, túl azon, hogy amit a Szentírásban olvasunk, és ott megismerjük Jézust?
Érdekes, mert annyira megörültem, ahogy erről kezdtél el beszélni, és pont elkezdtek eszembe jutni azok a papok, akikkel én életem során találkoztam. És ebben benne vannak azok a gyerekkori hitoktatók is, mert valóban ők közvetítik a legkézzelfoghatóbb módon, és azért itt szó volt arról is, hogy életünk minden percében elvárják tőlünk, amennyiben tudják, hogy keresztények vagyunk, hogy akkor keresztviselkedjünk is, és azt gondolom, hogy papként ők még inkább a figyelem középpontjában vannak, és hogy mennyire jó, hogy ők például jó forrásai lehettek ennek a képnek. És aztán ott vannak olyan barátok, olyan találkozások, amelyek inkább csak így később tudatosult bennem az, hogy igen, építik ezt a képet. És hogy amikor sikerül egy kicsit Krisztust meglátni a másikban, én azt gondolom, hogy az is építi a képemet. Illetve én olyankor mindig hálát adok, hogy ha megengedte az Isten, hogy az ő szemével lássak, akkor ugye valami bennem is megvan ebből. És persze ez még nagyobb alázatra indít, de igen, azt gondolom, hogy az egyháznak nagyon komoly szerepe van, és az intézményesült hitoktatásnak is, és ahogy beszéltünk is róla, a vallásgyakorlásnak és a szentségekhez való járulásnak és az egyházi ünnepeknek, a családnak, a barátoknak és annak a támogató közegnek, ami lehet egy munkahelyi közeg is, lehet egy közösség, akár egy olyan kezdeményezés, ami a lelki élet megélésére irányul, és valóban közösségben teheti ezt az ember, és valahol ott vagyunk benne mi magunk is, hogy hogyan építjük mindezt, és hogyan tudunk mi magunk kapcsolatot teremteni, és akár magunkból is valamit előhozni, ami Krisztus.
A hitoktatásról ugye gyakran beszélünk, hiszen egy olyan lehetőség van a kezünkben, amelyet azért hosszú időn keresztül a kommunizmus évtizedei alatt csak nagyon gyengén lehetett gyakorolni, vagy kevés helyen, vagy kis létszámú közösségekben. 1989-től 90-től szabadon lehet hittanórákon részt venni. Nekem ez mindig egy meggyőződésem volt, amikor már intézményvezető lettem, és ezt próbáltam elmondani a hitoktatóknak, és tulajdonképpen én egyetlen kápláni helyemen is ezt tanultam Jéger atyától, a plébánostól, hogy persze, hogy átadunk ismeretet a hittanórán, hát nyilván meg kell tanulni bizonyos kérdésekre a választ. De azért a hitoktatásnak annak egy ilyen beszélgetős, de nyilván nem bratizós órának kell lenni, és főleg, hogy nagyon fontos az, hogy tudják azt a gyerekek, hogy ki az a Jézus Krisztus, akinek a követői vagyunk. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy Krisztust követjük. Diha hitoktatás során ezt hogyan érdemes bemutatni, hogyan lehet a diákoknak, és hát tulajdonképpen a pedagógus kollégáknak ott az gyakorló iskolában azt a kérdést feltenni, hogy te már gondolkodtál azon, hogy neked ki Jézus, ha nem így direktben, de mégis úgy a mindennapok találkozása során.
Ismételten tehát úgymond személyes példát hoznék, hogy ugye tehát számomra, mint katolikus hitoktatónak a hitelesség a legfontosabb, hogy a mindennapi életemmel viszek egy példát ugye Jézus életéből. Tehát nem direktbe csináljuk, hanem tényleg a mindennapi életben, és ugye a pedagógusoknak, ahogy észreveszem, ez tűnik föl, hogy keresztény emberek vagyunk, de ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Csak, hogy oda tudunk fordulni a másik felé. Ha van valami probléma, szeretettel tudunk feléjük fordulni. Az előző évben szeretnék elmondani egy példát röviden, hogy történt velem egy olyan, hogy hallottam olyan dolgot, amit nem szerettem volna, hogy két pedagógusat szóváltásban került, és pont Lukas órán volt, a városban volt dolgom, de bementem a templomba imádkozni értük, és ugye van kitéve, hogy ugye Istentől SMS, és ugye húztam egy ilyen kis igekártyát, és az volt rajta, hogy néha jobb hallgatni, mint megszólalni. És ugye mikor én ezt visszamentem az iskolába, az adott két pedagógusnak megmutattam. Én mondtam nekik, hogy nem szeretnék ebbe belefolyni. Ez nyilván az ő dolguk, hogy rendezzék el. Mondom, én annyit tudok ugye értetek tenni, hogy imádkozom értetek, és az egyik pedagógus másnap reggel bejött, és azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy egy kicsit visszaadtam a hitét. Tehát azáltal, ahogy ő felé fordultam. És talán ez a legfontosabb, amit nekünk meg kell tenni keresztény emberek számára, hogy ott az iskolában lássák azt rajtunk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.
Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és biztos, hogy még számos olyan téma lesz majd az esztendőben, amikor Jézusról, Jézus tanításairól, Jézus példabeszédeiről fogunk szólni. Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ki is nekem Jézus, azt talán leginkább akkor tudom megválaszolni, hogyha rá tudok tekinteni az oltári szentségre, hiszen mi azt mondjuk, hogy ott ő maga van benne és velünk, és ezért van az, hogy nagyon sok templomban, ahol még nyitva tartanak a templomok, és be lehet menni, nem csak a rácsig, nagyon nagy öröm nézni, amikor egy-egy fiatal vagy egy-egy idős csak ott úgy ül. És az egyik eset arról szólt, hogy az atya látta, hogy ott egy néni már fél órája, órája ott ült mozdulatlanul, és odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, nem lett-e rosszul, és azt mondta, hogy eddig minden rendben volt, amíg nem szólt hozzám. De mit csinált? Hát mit csináltam volna? Én néztem Jézust, ő nézett engem, és olyan jól el voltunk. Én azt gondolom, hogy nekünk is így kell Jézussal találkoznunk. Nézzük őt, lássuk őt a szentségben, nézzük őt, lássuk őt, és ízleljük, amikor a szentáltozáshoz járulunk, és azt gondolom, hogy ami mindezt a gyakorlatban pedig valóban példává teheti, hogy meglássuk a másik emberben Jézus Krisztust, még abban a másikban is, aki esetleg nekünk borsot tör az órunk alá. Ez talán a legnehezebb, de hogy ki lesz nekünk Jézus, és ezt milyen módon adjuk át a többieknek, az talán majd egy-egy ilyen jól sikerült helyzetben fog egészen bizonyossá válni. Megköszönöm nektek a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a részvételt ebben a közös beszélgetésben, gondolkodásban, és folytatni fogjuk, hiszen számos olyan téma van, amelyet Jézus Krisztuson keresztül szeretnénk majd bemutatni ebben az esztendőben is a kedves hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával, és Kovácsné Nagydi Annával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittanárával beszélgetett. A műsort Dankós Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23:25-től megismételjük.